Amit lélekben kezdtünk el, miért akarjuk szellemben befejezni? Amit lélek által kezdtünk el, miért akarjuk testben folytatni, testben befejezni? Ez a kérdés. Többször beszéltem arról, kedves hallgatók, hogy én jóformán senkit nem ismerek a hallgatók közül. Van néhány, akit személyesen is megismerhettem, valamennyire, az túlzás, hogy megismertem. De jóformán senkit nem ismerek. Mindazonáltal mindenkit arra bíztatok, hogy ha általunk, a bizonságtevők által, akik a kiáltószón is bizonságot tettek, és a kiáltószó által úgymond elhívást kaptak az életre, és bizonságtevőkké váltak, ha általunk kaptál elhívást erre az útra, akkor maradjál velünk mindaddig, amíg te nem kapsz nagyobb elhívást Istentől személyesen. Addig maradjál velünk. Ne szögdös balról jobbra, jobbról balra, mert nem lesz jó a vége. Sajnos láttam embereket magasan szárnyalni, és magasról lezuhanni. Pontosan azért, mert túlságosan hamar okosok lettek, és eltávolodtak, és fellázadtak vagy ellenem, vagy az én személyem ellen, vagy más bizonságtevők ellen, akik által elhívást kaptak. Valaki úgy fogalmazta ezt, hogyha még nem is tetszene az, amit én mondok neked, vagy hirtelen megváltozna a véleményed, annak ellenére, hogy Isten bizonságot tett a szívedben arról, hogy általa szólok, általa beszélek. Nem illik oda üríteni, arra az asztalra üríteni, ahonnét korábban ettél. Hogyha többet kapsz a mindenható Istentől, akkor alázattal köszönd meg azt, amit kaptál, állj tovább, és világíts. Legyél te a világ világossága. Ha valaki el akarja hagyni a kiáltószót, én annak örvendek, akkor örvendek viszont, hogyha az ember, az a bizonságtevő, aki nem hallgatja a kiáltószót, azért nem hallgatja, mert ő kapott már jobbat, mint a kiáltószó. Hallja ő is személyesen a mindenható Istent, vannak kijelentései, vannak álmai, megértései, és el van foglalva a munkával, az aratásban, a szőlőben való munkával. Teljesen rendben van, én örvendek, ha valaki nem hallgatja a kiáltószót, mert nincs arra ideje. Mert vannak, tegyük fel, földi kötelességei is a bizonságtétel mellett, van családja, vannak gyermekei, vagy van felesége, és velük is kell foglalkozzon. Teljesen rendben van. Viszont már annyit kap Istentől személyesen a mindennapi kenyér formájában, hogy nincs neki ideje arra, hogy a kiáltószót hallgassa. De többször elmondtam, hogy sokan azt csinálták, hogy elhívást kaptak a kiáltószó által, és az Úristen bizonságot tett az ő szívükben, hogy igaz, amit mondhatok. És elkezdtek hallgatni fülnek jobban tetsző tanokat egyenesen Amerikából, és olyan pásztoroktól, akik amerikai módra prédikálnak, és fellázadtak ellenem. Mintha én kölcsön kértem volna tőlük, vagy mintha bármilyen szívességet kértem volna tőlük, vagy az adósuk lettem volna, fellázadtak ellenem, és engemet kezdenek úgymond kibeszélni, meg ellenem lázadozni, és lázítani másokat is ellenem. És azt mondom, kedves hallgatók, kedves bizonságtevők, hogy akit fel lehet lázítani ellenem, azt lázítsák is fel. Azt lázítsák is fel. Miért? Azért, hogy senki ne sántikáljon kétfelé. Aki nincsen telve a Krisztus beszédével, az lázadjon fel, inkább akkor legyen az én ellenségem, ne legyen langyosban. Tehát nincsen semmi gond még a lázadással sem, hogy tapasztal meg milyen lázadni az ellen, aki által te elhívást kaptál az élet útjáról, az élet útjára. Gondolatok a szellem erejéről. Úgy látszik, ez a téma ismételten feltette a fejét, és úgy érzem, hogy fontos erről beszélni. Nem ígérem, hogy minden alkalommal majd fogok egy ilyen szellemes videót csinálni, de most még úgy éreztem, hogy úgy volna helyes, hogyha beszélnék arról, hogy mi a szellem és a lélek között a különbség. Úgy, ahogy megérthettem Isten kegyelméből, a Biblia szavai által, Krisztus kijelentései által, a Szent Lélek kijelentései által. Annál is inkább, hogy kedves barátom is kapott figyelmeztetést, hogy rókák jöttek be közénk, kis rókák, akik nem annyira ártalmasak látszólag, mint a farkasok, mert a farkas ugye azért vérengző, ugye tajtékzó szájjal jön, hogy elvigye a bárányt. De a rókáról senki nem gondolná azt, hogy ártalmas, mert az kisebb, mégis kisebb termetű, meg lehet ijeszteni. Igen ám, de a róka ravasz. A róka nagyon is szellemes emberek. A róka szellemes, és addig csűri, és addig csavarja, amíg elhiteti a bárányokat, és elcsalja anyájtól őket, és veszélybe sodorja az ő életüket. Ezt mutatta meg a mindenható Isten Tibor barátomnak, és ezért éreztem, hogy fontos beszélni erről a témáról. Közben itten írja Kinga, hogy a róka lopni jön. Pontosan ellopja, valósággal ellopja a csirkéket. Azt mondja Jézus, hogy hiába próbáltalak összegyűjteni, mint a kotló az ő csirkéit az ő szárnyai alá, ti nem akartátok, ti elfordultatok, ti az amerikai tanítások felé fordultatok. Noha általunk kaptatok elhívást, ti most hirtelen az ellenségeink lettetek, mert valami olyant hallottatok, ami kedvesebb volt a füleiteknek, mint azok a szavak, ami által elhívást kaptatok. Pál apostol meg elég keményen fogalmaz, azt mondja, ha valaki nektek más evangéliumot hirdet, mint ami által elhívattatok, átok legyen. Így fogalmazza Pál apostol. Te elhívattál azzal az evangéliummal, amit általam hallottál, vagy más bizonságtevők által hallottál, és hirtelen hitető lelkekre, ahogy fogalmazza Pál apostol, figyeltél, és visszamentél az agyba. Isten próbált téged levinni a lélekbe, hogy lélekben legyél, de visszamentél az agyba, a fejbe, a szellembe. Röviden a szellem erejéről nyilván már nyilvánvalóvá is tettem evel a beszéddel, hogy a szellemnek az ereje az arra képes, hogy megtévessze az embereket. És valaki, nem szoktam meghallgatni senki videóját jóformán, csak néhány bizonságtevő videóját, de mégis úgy éreztem, hogy ezt fontos meghallgassam, megszívleltem azt, amit mondott, és igazából nagyon nem akartam kísérteni Istent, mert erről a témáról sokszor beszéltem, és nem akarom őt provokálni azzal, hogy de akkor Uram, még egyszer jelents ki, akkor még egyszer jelents ki, még meddig. Tehát nem én mondom meg Istennek, hogy mit csináljon, hanem ő mondja meg nekem, hogy én mit csináljak. Ennek ellenére kaptam kijelentést, és a kedves bizonságtevő által jött a kijelentés, tökéletes, nincs semmit hozzátegyek jóformán, nincs semmit elvegyek abból. Maximum, amit én már korábban elmondtam, azt még felelevenítem. Fel fogom olvasni, amit írt Haszon Ákos arról, hogy Károly Gáspár egy helyen miért fogalmaz úgy, hogy szellem, megelevenítő szellem, és mi ennek a jelentése. És utána majd el fogom mondani azt is, amit én kaptam korábban, hogy valahogy az ember megérezze, hogy mi a különbség a szellem és a lélek között. Lélek vagy szellem? Ez az írásnak a címe. Lehet, hogy tévedek, de szerintem teljesen érthető, miért fordította így Károlyi. Ádám élő lélekké lett, de amikor az élettől, Isten igéjétől elfordult, a hazug és tekervényes szellemisége által romlandóvá, testivé, vagyis halál martalékává vált, ahogyan mi is ugyanúgy romlandók vagyunk, amik csak testtől születettek, vagyis a testtel és testiekkel azonosulók vagyunk. Már az első mondatban benne van a lényeg, de még egyszer olvasom, mert tényleg érdemes megszívlelni, és érdemes átengedni magunkon, és fohászkodni az Úristen, adjon erre látást és kijelentést. Viszont hangsúlyozom, hogyha valakinek fontosabb az agy, mint az élő Istennek a beszéde, az ő lelke, az ő élő jelenléte, az ő élő beszéde Szentlélek által, annak sokkal kedvesebb lesz a szellem, mint a lélek. Lehet, hogy tévedek, de szerintem teljesen érthető, hogy miért fordította így Károlyi. Ádám élő lélekké lett. Ő élt, élő lélek volt. De amikor az élettől, Isten igéjétől elfordult, a hazug és tekervényes szellemisége által romlandóvá, testivé, vagyis a halál martalékává vált, ahogyan mi is ugyanúgy romlandók vagyunk, amíg csak testtől születettek, vagyis a testtel és testiekkel azonosulók vagyunk. Viszont Isten szeretete nélkül úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta értünk, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Isten szeretete nélkül azok is maradunk, tehát a romlandók, testiek maradunk, mert a hazug szellemiség azóta is a testben, a fejben honol, gyarapszik, és humanista emberi bölcsességként hagyományozódik és fertőzi az elménket nemzedékről nemzedékre. Tehát, hogyha nem támadunk fel lélekben, Szentlélek által, ha nem születünk újjá, testiek is maradunk, testtől születettek, vagy testiek, testtel azonoslók maradunk, hogyha az Úristen fel nem támaszt minket. Mert a hazug szellemiség, azóta is a testben, a fejben honol, gyarapszik, és humanista emberi bölcsességként hagyományozódik, és fertőzi az elménket nemzedékről nemzedékre. És így egy kedves utitárs, aki most hirtelen ellenünk fordult, az ellen fordult, aki által elhívást kapott, ő is, megfigyeltem a kírásában, azt mondja, hogy fejlődni kell az agyban, hogy fejleszteni az agyunkat. Emberek, hát pont ettől akar Isten megszabadítani, hogy ne menjünk vissza a tudásfájába, ne a saját értelmünkben bízunk, de mi szellemben és agyban fejlődni akarunk, emberek. Hogyan szabadítson meg a mindenható Isten, hogyha mi még mindig fejlődni akarunk, akkor, amikor az Úristen teljesen nyilvánvalóvá tette, hogy Pál apostol által, hogy Jézus folyton megürestette magát. Jézus nem agyból beszélt, ő nem szellemből beszélt, hanem az Atya lelkéből beszélt. Jézus Krisztus azt mondja, hogy az ő beszéde élet és lélek. Egészen pontosan fordítva, lélek és élet, mert a lélekből van az élet. Az ő beszéde lélek. De pont azért, mert beszéd a szellemiségre kell, hogy hasson legelőször. Így van, mivel hogy Jézus is beszélt, először a szellemiségre hat, az agyunkra hat, mert az agyban van felemelve a magaslat, amit mi oda betápláltunk. Tehát Isten úgymond úgy lett Jézus megelevenítő szellemmé, ahogy fogalmazza Károlyi Gáspár, hogy testé lett, tehát az, hogy megelevenítő szellemmé lett, azt jelenti, hogy testé lett ő is. De nem lett testivé, nem vált testivé, hanem testé lett. És azért, hogy a lélekből, Istennek a lelkéből az agyunkra, a szellemünkre hasson, azt fegyverezze le, mert ott vannak a magaslatok az agyunkban. Még egyszer olvasom, Jézus Krisztus azt mondja, hogy az ő beszéde lélek és élet. De pont azért, mert beszéd. A szellemiségre kell, hogy hasson legelőször, a fejünkben lévő szellemiségre, vagyis az értelmünkkel kell felfogjuk a megelevenítő lélek szavát. Ezért az történik, hogy a hazug szellemünket, ami az értelmünket fertőzi és fogva tartja, kell legelőször lefegyverezze az ige. Tehát az agyunkat le kell fegyverezze az ige. Amit az agyunkban felépítettünk, azt kell lefegyverezze az ige. Ez fájdalmas, de egyben vigasztaló szembesülések árán megy végbe, mert így láthatjuk be, hogy nagyon eltévejettünk, és célt tévesztettünk. Vagyis a nekünk csak halált nemző, és épp ezért halott szellemünket kell megelevenítse először az élő ige, ami az Atyától, lélek által jön. És az éppen ezért értünk testélet Jézus Krisztus ajkán keresztül szól. A nekünk csak halált nemző, és épp ezért halott szellemünket, az agyunk, a gondolkodásunkat, ugye, kell megelevenítse először az élőge, egészen pontosan lefegyverezze a hamis magaslatokat, amik a magasságban vannak, a szellemiségek, nem röpködő démonok, ezek az agyunkban vannak, ami az Atyától, lélek által jön, és az éppen ezért értünk testélet Jézus Krisztus ajkán keresztül szól, hogy a lelkiismeret belső hallása által, a lelkünk feltámadhasson, és megszabadulhasson a szellemünknek, e világ fedelmének gyilkos uralma alól, vagyis hogy ne vesszünk el a testhez tapadva, a testtel együtt. És erre fel az amerikai kereszténység visszaviszi az embereket szellembe, agyba, és visszaviszi az embereket a Biblia imádatába, emberek. Szörnyű, félelmetes és fertelmes, hogy még mindig arról kell beszélni, hogy A szó legszorosabb értelmében nem a Biblia az ige, hanem Jézus Krisztus, aki feltámadt. Lélek által szól, Szent Lélek által szól, az ige élő. A Biblia pedig bizonság az élő igéről, Jézus Krisztusról. Tehát a Biblia az igéről tesz bizonságot, de a Biblia halott, az ige pedig él. Az ige legyőzte a halált, feltámadt és él. Érthető a különbség a Biblia és az ige között. A Biblia bizonságot tesz az igéről. Jézus mondja, hogy a proféták is rólam tesznek bizonságot, és mégsem akartok hozzám fordulni, hogy életetek legyen. Tehát a Biblia bizonságai, a proféták bizonságai, az apostolok bizonságai, és Jézus Krisztus bizonságai is bizonságot tesz az élő és eleven igéről. De a Biblia szavai önmagukban halottak. A Biblia szavai az ige felé, az élő, feltámadt ige, Istennek a lelke felé fordítanak minket, a Szentlélek felé. A Szentlélekről tesznek bizonságot. Ez a különbség az ige és a Biblia között. Mert sokan nem tudják, és látom, hogy akik lázadnak ellenünk, az írásra hivatkoznak folyton, és betűk szintjén akarnak győzni, harcot győzni, de a lélek ellen, a Szentlélekkel szemben, te a betűvel nem győzhetsz, mert a betű halott. A betű legyőzhet téged, ha te nem vagy hűséges a lélekhez. De te a lélekkel szemben nem győzhetsz. Ha kívülről fújod a Bibliát, akkor sem győzhetsz a Krisztus lelkével szemben, a mindenható Isten lelkével szemben, a Szentlélekkel szemben. Modern kifejezéssel élve, átkonvertálta az értünk testélet Krisztusban, Jézusban magát az Isten, hogy Szent Lelke a testen keresztül emberi szóval szólva lefegyverezhesse a szellemünket, ami halott tudássá akarna gyúrni minket. Féltőn kiáltom, emberek, a szellemezéssel ez a baj, így fertőzi meg és így tartja benne az embereket a testben. Miért olyan érzékiek, az érzékiség ellen beszélnek a szent szellemezők, de mégis teljesen földhöz ragadtak. Elfutottak, felvették az oltást, a földi életüket féltették. Érzékiek, folyton sminkelik magukat, modernek, divatosak, pontosan, mint a világiak. Miért? Érdekes egybeesés, nem? Szent szellem és szent földi élet, emberek. Kéz a kézben jár egymással. Még egyszer olvasom. Modern kifejezéssel élve, a mindenható Isten átkonvertálta az értünk testélet Krisztusban, Jézusban magát, hogy Szent Lelke a testen keresztül emberi szóval szólva lefegyverezhesse az agyunkat, az elménk játszmáit, a szellemünket, ami halott tudássá akarna gyúrni mindent és minket is. A fertőzött elménk által érthetővé, testi szóvá tette a megelevenítő lelket. Megelevenítő szellemé hogy lett Jézus? A fertőzött elménk által érthetővé, testi szóvá tette a megelevenítő lelket, a mindenható Isten, hogy hatástalanítsa a bukott szellemet, ami a halál testéhez kötöz bennünket. Ezért megelevenítő szellem, és ezért nem véletlenül úgy, mint utolsó Ádám allegória, de nem szent szellem, emberek, a szellem az nem szent. Jézus nem nevezte magát jónak, senki sem jó, csak egy az Isten. Megelevenítő szellem, és nem szent szellem. De ez egyszer van a Bibliában, és Jézus Szent Lélek által szólt. Tehát Jézus, amit kapott, a Szent Lélek volt, amit ő szólt, az úgymond testi módon szólta, a Szent Lélek erejével. Ezért szellem. Az agyunkhoz szólt, hogy az agyban lévő magaslatokat leontsa, a bábeleket lerontsa és lefegyverezze. Mert alkalmas az ő beszéde a magaslatok lerontására. A fertőzött elménk által érthetővé, testi szóvá tette a megelevenítő lelket, hogy hatástalanítsa a bukott szellemet, ami a halál testéhez kötöz bennünket. Ezért megelevenítő szellem az ő beszéde, hogy, de ezt is úgy fordítsa Károly Gáspár, ne okozzon az űrzavart a fejünkbe, hogy lélek és élet. És ezért nem véletlenül úgy, mint utolsó Ádám, allegória, de nem Szent Szellem, és ez hatalmas különbség, emberek. Lehet, hogy tévedek, de ezek az összefüggéseket láthattam meg emögött, a kifejezés mögött. Ezt írta Haszon Ákos. És úgy érzem, hogy fontos felolvassam azt is, hogy milyen ember volt Károly Gáspár. Mert nagyon sok okostojás jött, akik betűből akarták felvenni a harcot Károly Gáspárral, aki az egész életét letette a Biblia fordításét. Azt mondta, hogy miután ezt a munkát én elvégzem, én kész vagyok meghalni és a Krisztushoz költözni. Az egész életét a Szent Lélekre bíztak. Ő nem testi ember volt, ő nem betűből harcolt emberek, Károly Gáspár, hanem lélek által, a Szent Lélek erejével fordította le a Bibliát, és okkal fordította úgy, hogy Szent Lélek. Jöttek az okosak, az írástudók, csűrték, csavarták, hogy nefesz, meg pszühi, meg a nem tudom én mi, és igen, vannak ilyen kifejezések, szófordulatok a Bibliában, de Isten okkal adta Károly Gáspárnak, aki letette az egész életét, hangsúlyozom, letette az egész életét, hogy a Bibliát magyarra fordíthassa, hogy a magyar embernek legyen kapaszkodója e viszontagságos időkben. Csak hogy lássátok, hogy milyen volt Károly Gáspár, aki okkal fordított Szent Lelket, és nem Szent Szellemet, és nem tette Istent szellemi, nem tette Istent szent adja. Ez a leírás egyébként megtalálható a biblia.hu oldalon, a Biblia ismertetőnél, tehát a Károlyi Biblia ismertető. Az első teljes, az eredeti nyelvekről való magyar bibliafordítás, az úgynevezett Vizsói Biblia, Károly Gáspár munkája. Az elnevezés a kinyomtatás helyére, a Hernád menti Vizsói községre utal. Itt működött rövid ideig Mancskovit Bálint nyomdája, mely dacolva a protestáns nyomdák elkobzására vonatkozó rendelettel végül is alig két esztendő alatt kinyomtatta a Bibliát. Az eredeti 1590-es kiadás 1981-ben hasonmás változatban megjelentette a Helikon kiadó. Károly eredeti nevén Radicsics Gáspár 1529-ben született, és 1591-ben halt meg. Nagy Károlyban született. A Károly nevet Nagy Károlyra való emlékezésből, tiszteletből vette föl. A kor humanista tudósainak mintájára, Carolus Gasparus. Mivel írásban a J hangot akkor még nem jelölték LY-nal, nevének írása Károlynak rögzült. Kiejtése azonban már életében is Károlyi volt, s ma is ennek mondhatjuk, sőt írhatjuk is. Károlyi, nem Károlyi. Csak akkor még a nyelvtan nem engedte meg, nem úgy volt a nyelvtan. Ez itt írják, hogy a Károlyi, de kiejtése Károlyi. Az első teljes magyar biblia fordítója Brassóban, majd Wittenbergben, a reformáció fellegvárában tanult. Ifjúkorától foglalkoztatta a bibliafordítás kérdése. Gönczi beiktatására készített két könyvében, 1563 legújabb kiadás, Károly Gáspár, a Gönczi prédikátor, Magyar Hírmondó sorozat, Budapest magvető kiadó, 1984, már több szentírási részletet közölt saját fordításában, és a proféciák kiváló ismerőinek bizonyult. Prédikációiban és a felvidéki antitrinitáriusok, szentháromság tagadók elleni vitáiban is a Bibliára támaszkodott. 1580-as években az országban dúló pestis járvány megfosztotta feleségétől és három gyermekétől. Megrázkódtatásai után fogott komolyan a fordításhoz, melynek elkészültében környékbeli prédikátortársai is segítkeztek. A Vizsói Biblia elé írott előjáró beszédében így vallott erről. Istennek nevét segítségül híván, minek utána hozzákezettem volna egy-néhány jámbor tudós atyafiakkal, kik nékem a fordításban segítségül voltak. Meg nem szüntem addig, míg nem véghöz vittem a Bibliának egészen való megfordítását, melyben munkálkodtam közel három esztendeig, nagy fáradtsággal, testi töredelemmel, de oly buzgóságos szeretettel, hogy én egy szempillantásig ilyen nagy munkát el nem untam, hanem nagy serénységgel és szeretettel munkálkodtam, míg nem elvégezném azt, Követtük-e fordításban sok jámbor, tudós embereket, kik fordították a Bibliát, akik ezelőtt valami részt fordítottak. Azokat is nem utáltuk meg, hanem megtekintettük. Az elkészült fejezeteket a gyermek Szenci Molnár Albert vitte naponta gyalogszerrel Göncről Vizsolyba. Károlyi a gyors munkával járó hibákra is figyelmeztette olvasóit. Minden keresztény olvasókat kérek, ha valahol az fordításban tévelgettem, és azt célt nem találtam, azt ne tulajdonítsák vakmerőségemnek, hanem az én gyarlóságomnak. Ilyen alázatos, szerint szívű ember volt Károlyi Gáspár. Kisebb-nagyobb tévesztései ellenére Károlyi fordítása máig legszebb, legjobb bibliafordításunk. Előjáró beszéde és kommentárjai közvetlenül is tanúsítják, hogy szerzője valóban Isten nevét hívta segítségül. Komolyan hitt a Szentírás isteni ihletettségében. Így valóban Isten lelke és nem szelleme adja a hitelét, varázsát, időtálló erejét, és azt a tekintélyét, amely minden más fordítás fölé emeli. Hiszen soha nem nyilvánította egyetlen egyház sem hivatalossá, mégis annak számított. A Vizsolyi Biblia megjelenése után nem sokkal Károlyi meghalt. Nagy vágya, melyről Szenci Molnár Albertnek beszélt, teljesült. Csak az Isten addig éltessen, míg a Bibliát kibocsáthassam. Kész vagyok meghalni, és Krisztushoz költözni. Fordításának javítását maga Szenci kezdte el. Hannói Biblia, 1608. Többen folytatták Váradi Biblia, 1681. Misztót falusi Kismiklós aranyos Bibliája, 1685, stb. A Vizsolyi Biblia a 19.-20. század folyamán több revízión is átesett, de ezek sokszor szinte többet rontottak rajta, mint amennyit javítottak. A Vizsolyi Biblia a 19. és 20. század folyamán több revízión is átesett, de ezek sokszor szinte többet rontottak rajta, mint amennyit javítottak. Mert akik fordították és próbálták javítani, azok testi emberek voltak, nem pedig lelki emberek, nem pedig Istennek a gyermekei, akik feladták az életüket teljes mértékben. Nem a földön akartak jól élni, Isten szellemével meggazdagodni, hanem kívánkoztak Krisztushoz. Ilyen volt Károlyi Gáspár, neki nem volt semmije, Isten szaván kívül és Isten lelkén kívül. Ilyen ember volt a Biblia fordítója. Végezetül álljon itt két könyvéből egy rövid vallomás. Minek is tekintette Károlyi a gyülekezet életében a Bibliát? Mostanno, ha külsőképpen boldogtalanok vagyunk, és szerencsétlenség alatt vagyunk, mindazáltal lélekben boldogságosak és békességesek vagyunk, mert a Krisztus Jézusnak, az Isten fiának tudománya, az evangélium tisztán prédikáltatik, melynek általa az Szent Lélek Isten hütött gerjeszt mi bennünk, hogy az mi lelkünk békességes legyen Istennel. Ez az belső lelki boldogság és békesség felül haladja a régi testi békességet, és az Isten bátor ostorozzon külsőképpen bennünket, az, mint neki kedves. Csak az ő szent igéjének kenyerét ne vegye el közülünk. Na, ilyen volt az az ember, aki a Bibliát lefordította, dacolt, az életét kockáztatta, dacolta az akkori kor szellemiségével, a rendeletekkel, a protestáns nyomdákra való rendeletekkel, hogy elkobozták a nyomdákat, meg ilyenek. Tehát letette az életét teljes mértékben Krisztus kezébe. De akik okoskodnak, ők még mindig testiek, még mindig a földön akarnak jól élni, testben akarnak élvezkedni, vakációzni emberek, Édenen kívül Édent akarnak építeni. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy Károlyi Gáspár olyan ember volt, aki az életét teljesen letette Jézus Krisztus kezébe, a Szentlélek kezébe, és ő okkal, lélek által fordította léleknek azt, amit sokan Szent Szellemnek neveznek. És hogy miért? Meg fogjátok mostan látni, és aki ebből nem érti meg, nincs, amit csinálják emberek. Tényleg nincs, amit csináljak, mert én senkit nem tudok meggyőzni. Azt meg tudom csinálni, hogy bizonyos kijelentésekkel a szellem, a hamis szellemi magaslat ellen harcolok, hogy leontsam az okoskodásokat, hogy mondja Pál apostol. Viszont aki ragaszkodik a szellemhez, a földi jólithez, a testhez, és nem akarja Istennek a lelkét megismerni, azt nem tudom meggyőzni. Győzzön meg mindenkit a Szentlélek arról, hogy mi az igazság ebben a kérdésben. És következik egy írás, amit korábban írhattam a lélekről és a szellemről, hogy miért fordította, miért adta az Úristen Károly Gáspárnak, hogy szent lelket fordítson, és ne szent szellemet a Bibliában. Tehát Károly Gáspár nem fordít szent szellemet. Jézusról mondja, hogy megelevenítő szellem, mert a szellemet jött, hogy tehát szóvá tette Istennek a lelkét, testé lett az ige, szóvá tette Istennek a beszédét, és így lett úgymond szellem, hogy leontsa a szellemi ravasságokat, okoskodásokat, amelyek az okosságban, az agyban tartják az embereket, és megkötözik őket, és az agyban akarnak az emberek, Isten gyermekei fejlődni. Ekkora fertelmességet, emberek. Kérdések formájában fogom megfogalmazni a választ arra a kérdésre, hogy miért lélek és miért nem szellem. Szeretném még azt is hangsúlyozni, hogy én senkit nem kárhoztatok, nekem meggyőződésem, hogy vannak jó szándékú emberek, és vannak Isten gyermekei is, akik a megszokás miatt szellemben vannak, szellem szót használnak. Nem tudom őket meggyőzni, és nem is akarom, hogy használnak mást, viszont fohászkodom értük mindenkért, aki úgymond az agyban akar fejlődni, és nem pedig megtisztulni, megszabadulni az agy rabságából, a szellem, az elme rabságából. Első kérdés. Amikor azt hallod, hogy valakinek jó szellemi képességei vannak, arra gondolsz-e, hogy az ember jó és tiszta szívű, vagy inkább arra, hogy okos és sokat tud? Akinek jó szellemi képességei vannak, az azt feltételezi róla, hogy jó ember és tiszta szívű, vagy inkább azt, hogy okos és sokat tud? Tehát ez esetben a szellem szó mit jelöl? A tudás, vagy pedig az életfáját? Teljesen egyértelmű, a tudásfáját. A magyar nyelv ehhez a fogalomhoz így rögzült a magyarok számára. A szellemi képesség, az agyi tevékenység, emberek, és attól akart a megelevenítő szellemmel, Jézus Krisztussal, az a Szentlélek ereje által megszabadítani minket a mindenható Isten. Tehát a jó szellemi képesség az agy fejlettségére, vagy pedig a szív tisztaságára utal. Még egyszer, a jó szellemi képesség az agy fejlettségére, vagy pedig a szív tisztaságára utal. Egyszerű kérdés. Az okkultizmusban, az ezotériában és a népi babonás hiedelmekben melyik fogalmat hallod gyakran? A szellem, vagy pedig a lélek szót? Szellemvilágról, vagy pedig lélekvilágról beszélnek? Szellemidézés, vagy pedig lélekidézés történik? Szellemekkel kommunikálnak, vagy pedig Isten lelkével? Tehát az okkultizmus is előszeretettel használja a szellemet, mert agyban van. Varázslás, emberek. Az okkultizmusban is szellem van. Ismerem az ezotériát, valamennyire benne voltam én is. Ott is szellemek vannak, röpködő szellemek. Isten ezt tudta, ő látta, és nem akarta, hogy a magyar ember az ő lelkét ezzel a fogalommal asszociálja, ami az agyi tevékenységgel van összeköttetésben, vagy pedig az ezotéria szellemeivel, a halott szellemekkel. Az, hogy az ember akarta irányítani Istent ahelyett, hogy arra vágyott volna, hogy Isten irányítsa, vezesse őt, a Szentlélek küldözgetésével kezdődött-e a konzervatív kereszténységben, vagy pedig a szellemidézéssel az okkultizmusban, és a Szent Szellem küldözgetésével a modern amerikai kereszténységben? Hogy vegyük észre a jelenséget, ami társul a szellem szóval. Tehát az, hogy Istent én kontrollálni akarom, én akarom őt manipulálni, mint Harry Potter vagy Aladdin, az hol kezdődött el? A konzervatív kereszténységben, ahol az öreg emberek is szent lelket használtak és ismertek, vagy pedig a szellem idézéssel az okkultizmusban, és az okkult kereszténységben ottal a szent szellemet küldik. Ők akarják manipulálni Istent, küldözgetni Istent. Pedig Isten azt mondja, hogy A szél fú, ahova akar. Tehát Istennek a szele, az ő lelke, arra fúj, amerre akar. Annak zugását hallott, de nem tudod, hogy merő és merre megy. Ilyen mindenki, aki lélektől született, azt Istennek a lelke irányítja, és nem a szelleme, nem a szent agy irányít minket, hanem Istennek a lelke, ami idegen számunkra, mert mostanig én is szellemben voltam, agyban voltam egész életemben. Tehát az Istennek a manipulálása is érdekes módon a szellem küldözgetésével történik, és még véletlenül sem a szent lélek küldözgetésével. De sajnos a katolikus vallás is bevette, hogy jöjj szent lélek is, menj szent lélek. Ügyeljetek emberek, ügyeljetek. Nem mi manipuláljuk Istent, hanem ha meg akarunk tisztulni, a gyermekeivé akarunk válni, akkor vágyjuk azt, hogy atyám, legyen meg a te akaratod, te küldjél minket. Nem mi küldjünk téged, te küldjél minket. Mikor távolodott el a magyar a legjobban Istentől? Egyszerű kérdés. Mikor távolodott el a magyar a legjobban Istentől? Amikor szent lélekként ismerte az ő élő jelenlétét, vagy pedig akkor, amikor a modern tanok hatására az ógörög iratokra hivatkozva szent szellemnek nevezték, majd küldözgetni kezdték őt. A nagyszüleink nem küldözgették Istent, emberek. Ők nem küldözgették Istent sehova. Ők félték Istent. Istennek a szent lelke irányította őket a lelkiismeretükön keresztül. Ők a Bibliát sem ismerték. De akinek a lelkiismerete tiszta volt, azt Isten az ő lelke által irányította, nem az ő szelleme által. Jézus szavait sem ismerték jóformán, és mégis üdvözültek. Mert lélekben voltak, és tisztelték a törvényt is. És Jézus Krisztuson keresztül üdvözültek, mert olyanok voltak, mint ő. Olyanná váltak, mint ő a törvény által. Törvény megtörte őket, és megszeridültek, és üdvözültek Jézus Krisztus által, az ő jellemén keresztül. Ötödik kérdés. Kikről gondolod, hogy közelebb voltak Istenhez? A nagyszüleid generációjáról, akik a szent lelket tisztelték, és az élő Istent félték, vagy pedig a mai generációról, akik Istent, mint szellemet, és mint alkalmi havert küldözgetik saját kívánságok szerint? Öt kérdés alapján bárki megértheti, hogy miért adta a mindenható Isten Károly Gáspárnak, hogy szent lelket fordítson, és ne nevezze őt szellemnek. Ha pedig valakinek a fenti kérdések után is kérdés, hogy Isten szelleme, akit kedvünk szerint irányíthatunk és kísérthetünk, vagy pedig lélek, aki minket küld, hogy az ő tökéletes akaratát cselekedjük, ami élet, fogadja meg az Úr Jézus szavát, aki azt mondja, hogy a gyümölcsök megmutatják, milyen a fa. Nézzétek meg, hogy milyenek általában. Nem akarok én általánosítani. És tudom, hogy akik úgymond ezt a szóhasználatot használják, mert ebbe születtek bele, vagy ebben nevekedtek bele, de a lelkük tiszta. Tehát senkit nem akarok károsztatni. Meggyőződésem, hogy Isten megment innét is és onnét is embereket. Csak azért, mert én azt mondom, hogy szent lélek, én nem fogok üdvözülni. Érthető? Engemet nem az ment meg, hogy nem azt mondom, hogy szent szellem, nem szent lélek, hanem az, hogy kívánom cselekedni Istennek az akaratát, hallani őt, és nem a betűből élni, hanem Istennek az élő valóságából, az élő igéből, nem a Biblia betűiből, noha Isten azt is használja, mert neki van hatalma a Biblia betűt is használni. Az én szellememnek a lefegyverezésére, hogy a szellemem nehogy elkapjon, nehogy felfúvalkodjak. De az ige az élő, feltámadt emberek. Jézus Krisztus az ige. Istennek a lelke az ige. Nem mindegy, hogy az ember az agyból csinálja jót, tehát erről szól a megváltás, emberek, hogy szellemből átmenjünk lélekbe. Én is szellemben, mindenki szellemben volt. És most, akik a kiáltó szó által elhívattak, és a szent lélek ajándékát megkapták, Isten csodákat tett az életükbe, vissza akarnak menni agyba, agyban akarnak fejlődni. És erre mutatta meg a mindenható Isten, hogy rókák vannak közöttünk, akik addig csűrik és addig csavarják, hogy elhitetnek és visszavisznek agyba, vissza a testbe, vissza a testiségbe, az agy fejlesztésébe. A gyümölcsöket vizsgáljátok meg, emberek. Hogy élnek azok az emberek, akik szellemről beszélnek, és a szellemet küldözgetik? És milyen bővölködésről beszélnek folyton? Lelki, mennyei bővölködésről, vagy pedig testi, földi bővölködésről? Ne gondoljátok, hogy én nem találkoztam a psziché és a pneuma fogalmakkal, és azokhoz fűződő teóriákkal. És azért beszélek így, mert túl buta vagyok. Én is találkoztam az elmetekkel, emberek. A teóriákkal én is találkoztam. Megismertem én is sok emberi okoskodást, amivel az amerikai kereszténység elcsavarta sok jóhiszemű magyar keresztjén fejét. Viszont Isten kegyelem által megismerhettem Jézus Krisztust is, aki ezt mondja, a ma vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket én mondottam néktek. És az a kenet, amelyet ti kaptatok tőle, bennetek marad, és nincs szükségetek, így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket szellemből, agyból, hanem amint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz is az, és nem hazugság, és amiként megtanított titeket, úgy maradjatok ő benne. Engem a mindenható Isten közel 10 éve elhívott, és elkülönített annak okáért, hogy személyesen tanítson, és hogy ne kelljen emberektől tanulnom. Felhívta figyelmem az ő hűséges szolgájára, Károly Gáspárra, aki Szentlélek által irányítva, az életét kockáztatva, magyarra fordította a Bibliát, és jó okkal, alázatos engedelmességgel nem a Szent Szellem szót használta fordításában, hanem a Szent Lelket, ami a későbbiekben azok, akik zsákmányként kezelték az élő Isten szavát, Szent Szellemnek fordítottak, hogy az embereket szellemben, azaz agyban tartsák, testben tartsák őket, manipulálhassák, kizsákmányolhassák őket. Jézus nem azért jött, hogy itt a földön jól éljünk, és akit a test érdekel, a földi jólét érdekel, annak jobb a Szent Szellem emberek. Ő azt mondja, hogy ezen a világon nyomorúságotok lesz, szomorúságotok lesz, ti sírtok és jajgattok, a világ pedig örül, de a ti szomorúságotok örömre fordul. Mert Isten nem azt akarja, hogy mi itten a földön elégedjünk meg, hanem azt akarja, hogy teljünk meg az ő lelkével, az ő jelenlétével, és kívánkozzunk haza. Mert Jézus, hogyha a mennyországot itt a földön akarta volna berendezni, akkor nem engedte volna magát megölni 33 évesen. Ennyi jött a szellem és a lélek témában. És nem hiszem, hogy fogok én erről készíteni. Engedni fogom az, hogy aki nem állhatatos, aki kétfelé akar sántikálni, aki nem akar bizonságtevővé válni, aki nem ragaszkodik Krisztushoz, engedni fogom, hogy elcsavarják. Akit elcsavarhatnak, és megfertőzhetnek evel a Szent Szellemes új keresztény szellemiséggel, menjen, hogy próbálja ki, milyen visszamenni az agyba, és kívánom, hogy Isten könyörüljön rajta. Ha visszamész az agyba és a testbe, egyébként arról akartam beszélni, hogy mi az összefüggés a szellem és az agyvérzés között, amúgy erről már korábban beszélte. Hát Isten, miért van agyvérzés, miért van agydaganat, miért van ilyen sok agyérgörcs meg ilyenek? Azért, mert az emberek agyban vannak, szellemben vannak, és nem lélekben. És igen, megvallom azt is, hogy néha elfelejtem. Lehet, hogy délután már fogalmam sem lesz, hogy mit beszéltem ma reggel, vagy most délben a szellemről. Miért? Azért, mert én nem agyban tartom meg a dolgokat, hanem Isten tárolja az ő lelkében, az ő királyságában, az ő országában. Tárolja a mindent, amire szükségünk van. És az agyamat próbálom megüresíteni, mert az okozza még mindig nekem is az akadályt, hogy beleagyalok Istennek a szavába. Az okozza a görcsököt, az okozza a frusztrációt számomra is. És az okozza az agyvérzést, az okozza az agydaganatot, az agyérgörcsöt és az agyi problémákat, hogy az emberek túl sokat agyalnak, és ebből akart minket Isten megszabadítani, hogy legyünk alázatosak, szelidek, gyermetegek, lelki szegények, ne akarjunk okosak lenni, mindent tudni, hanem bízunk Istenben, higgyünk az ő szavában, ne szellemben éljünk, hanem lélekben kívánjuk tudni, hogy mi Istennek a tökéletes akarata, és cselekedjük azt, a szél fúg, ahová akar, annak zugását hallod, de nem tudod, hogy merről jön, és merre megy. Ilyen mindenki, aki lélektől született. Ezt mondja az Úr Jézus, lélektől. Lélek, benne van az is, hogy élek. Nem szellemismeretünk van emberek, hanem lelkismeretünk. Köszönöm szépen Anna Májának a kiegészítést, ezt látta, nem mondta. Igen, nekünk nem szellem, igen, tehát az okos embernek, a farizeusok, ők mind szellemben voltak, a saját agyuk tárházában hittek, a saját kútfőjükből szóltak. Én meg, amikor Isten kegyelmes hozzám, és van bennem annyi alázat, akkor még azt sem engedem, hogy bemenjen az agyamba, amit mond Isten, hanem lélek által szólok. A gyermek nem agyal, hanem lélek által szól. És neki nem szellemismerete van, főképp amíg nem jár iskolába, hanem lelki ismerete, és tudja, mi a helyes. És elmondja itten közben azt is, hogy az ő kislánya Jázmin is megkapta a rókát. megosztott a bizonság, és kérlek, Tibor is megvallotta, mert ugye beszélgettünk is, elmondta, milyen álmot kapott, és mondom, hogy te ezzel hallgatsz, ezzel az álommal hallgatsz, és ő is megvallotta, hogy igen, hűtlenségbe, szinte hűtlenségbe esett, mert szinte elhallgatta, hogy milyen álmot kapott.
Ezt forgathattam magamba, ezt a rókás történetet, és Jézus is tett említést a róka szellemiségéről, amely megtalálható mindannyiunkban, csak hát azzal is ugye Isten személyes kapcsolatba kerülése, tehát az újjászületés során szembesülhetünk. És azt érthettem meg az ő kegyelméből, hogy ezzel a szellemiséggel akkor találkozunk, akkor szembesülünk leginkább, amikor hozzáfordulunk. Hozzáfordulunk, kijövünk az addigi hovatartozásunkból, legyen ez vallás vagy ateizmus, és akkor már ugye nem csordába vagyunk, mint a farkasok. Egyébként arra irányította a figyelmemet, hogy olvassam el a rókának, mint állatnak a jellemvonásait, az életvitelét, és hát mindent, amit leírt róla, és el kell mondanom, hogy nagyon beszédes, főleg lelki értelemben. Tehát a róka is a kutya félékhez tartozik, tehát abba a fajtába tartozik, viszont az a különbség, ugye, hogy ő nem tehát ragadozó, ugyanúgy, mint a farkas, de ravaszabb, tehát ő nem csordába támad, amikor élelemre van szüksége, hanem ugye egyedül, magányosan. Tehát az egész életvitelét inkább magányosan éli le, és akkor kerül leginkább az ember közelébe, amikor a saját környezetében már nem jut élelemhez. Tehát látszólag szelíd, idomítható, és ezzel az állattudománnyal foglalkozók tettek is egy ilyen kísérletet, hogy megszerették volna a rókákat szelidíteni, házi állattá tenni, viszont ez még egyszerűen nem sikerült. Nem sikerült, mert egyrészt ravaszállat, másrészt annál tovább nincs szüksége barátkozni az emberrel, mint amíg nem ehet az ő asztaláról. Tehát más baráti közelsége úgymond nincsen. És hát elég beszédes a jellemvonása, és így érthettem meg, hogy akkor szembesülhetünk ezzel a jellemvonással, hogy bennünk is megvan, amikor minden bájúból akarunk enni, és nem elég nekünk az Isten kegyelme. Nem elég az Isten kegyelme, és elkezdjük szomjazni nem a lelket, hanem a tudást. És ilyenkor csavarható el a fejünk, és ez a lelkület, ez a szellemiség által volt megkötözve Júdás is. Tehát, hogyha rókákat keresünk, akkor ott van, mint példa, a Júdás lelkülete, hogy milyen szellemiséggel volt megkötözve. És az egyértelműen rávetíthető a róka szellemisége, lelkülete, amit az állatban is felismerhetünk.
Az Úristen figyelmeztet ilyenkor. Látjátok, hogy milyen hűséges. Én ezt nem a betűből kerestem ki, hogy akkor jönnek a rókák, meg nem önnek, hogy hol ír a rókáról az Ószövetségben, hanem Isten mutatja, hogy ügyeltek, mert bejöttek a rókák, és a rókák támadnak. Nem farkasok, hanem szerint kis rókák támadnak. Ilyen kis érdekességekkel. És a betű által fejbe vernek. Ügyeltek el, mert a betű önmagában megöl. Hogyha nem Istennek a lelke, nem a Szent Lélek használja az írást, akkor az önmagában megöl. Betűben tart, agyban tart, jöhet az agyvérzés, az agyérgörcsés, az agyinfarktus és minden. Ügyeljetek, emberek! Kívánjunk megüresedni, kérjük a mindenható atyát, hogy üresítsen meg minket, hogy ne az agyunkban tároljuk az igazságot, hanem a lelkünkben és a cselekedeteinkben. Úgy, ahogy Krisztus is cselekedte azt. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!